Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. Egy barátság története a könyv, amiben a szereplők nagyon jókat tudnak együtt röhögni, kinevetik a bigott és csökött egészségmániákusokat, a rögeszméseket. Akkor is az életre és a nevetésre voksolnak, amikor az egyikükről kiderül, hogy rákos. Bizakodnak és kinevetik a halált. Egy olyan barátság története, ami emlékezésre méltó. Ahogy a barátaik mondják, olyanok vagytok, mint a szerelmesek. Azok is, ahogy a mesélő mondja, szerelmes barátság. A Szkolár kiadó adta ki Karafiát Orsolya Egymás könyve, amikor összegyűrtük az Eget című regényét. A szerzővel, Karafiát Orsolyával beszélgetünk. Egy keményet akarnék elsőre kérdezni, hogy mit gondolsz az eutanáziáról? És mit gondolsz a fájdalmas halálról?
Az eutanázia számomra egy nagyon fontos kérdés, és nagyon régóta foglalkozom vele, és nyilván azért került a gondolataim homlokterébe, mert nagyon sok fájdalmas halált láttam magam körül. Tehát elsősorban ez a személyes része, és láttam hónapokig szenvedni embereket, nagyon sok haláltusát végig kísértem közvetlen közelről is, és nagyon sok olyan életet, vagy hát több olyan életet, aminek az utolsó szakasza már fájdalmas, és szerintem az emberi élethez méltatlan volt, és ez borzalmas volt nézni és látni, hogy hogyan törik bele a személyiség, és hogyan lesz az addigi minden gyakorlatilag semmivé, és pont így a végén a lezárás az nem megy, nem sikerül, borzalmas lesz, és ez a továbbélők emlékezetében is mindent árnyal, és nagyon sok mindent felülír. Tehát én az eutanáziát is nagyon fontos dolognak tartom, és én engedélyeztetném, persze nagyon szigorú keretek között, és én az öngyilkosságot is egy vigasztaló gondolatnak találom, és mindig ott van bennem, hogy mint egy utolsó remény. Én nagyon szerettem a Dr. Halál című filmet, és én az asszisztált öngyilkosság mellett is vagyok, mert azt gondolom, hogy és ezért tartom nagyon fontosnak mondjuk a hospice házak munkáját is, ha már nincs eutanázia, meg nem lehet emellett menni, és nagyon sokra tartom Muszbek Katalin és az egész társaságának, vagy az orvosoknak az elhivatottságát és munkáját, hogy az élet végét méltóság teljes és élhetővé tegyék.
Láttam egy beszélgetést veled az interneten, ahol a barátságról kérdezgettek, olyan kérdést kaptál, hogy hány barátod van. Én azt kérdezném, hogy mikortól gondolod azt valakiről, hogy a barátod? Sok ismerősöd van, mondtad, sok haverod van, de mikortól gondolod valakiről, hogy most már ő a barátod, és mit jelent a barátság?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, legalább olyan nehéz, mint az összes többi kapcsolatunk, mint komoly kapcsolatunk, például a szerelem kérdése, sőt a barátság szerintem még egy fokkal nehezebb kérdés is, mert a szerelemnél ugye azért a hormonok
fizikális
létünk ott van. Nekem most például jelen pillanatban, ha megkérdezik, maximum 3 vagy 4 embert mondanék, akit ilyen közel érzek magamhoz, de ők is most kérdésesek, vagy vannak kérdések, de mondjuk a barátságban is mindig, vagy minden viszonyunkban vannak kérdések, szóval én ezekben az ilyen nagyon tiszta, nagyon egyértelmű viszonyokban nem hiszek, mert minden változik, és minden nagyon befolyásol, akár csak a helyzet is, amiben vagyunk, de hogy a szilárd alapérzések meglegyenek, az egy barátság alapja, meg az egymás, mondjuk ezek közhelyek, de az egymás
ez becsülése. Ez egy bizalom? A bizalom kérdése a barátság?
Tehát... A bizalom kérdése is, gondolom. Én nagyon nehezen
tehát miket jelent az, hogy barát? Ez a könyv, ez a két főhősnő barátságáról szól. Ez egy rövid, viszonylag rövid életű.
Igen, és egy terhelt viszony, tehát hogy ezért is mondom, hogy a körülmények is el tudják mélyíteni, vagy más szintre tudják helyezni a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy nekem a régebbi barátságaim remélem, hogy élethosszig tartó hosszú viszonyok, és nagyon könnyen tudok egy bizonyos szintig elmenni, tehát haverkodni nagyon könnyen tudok, és onnan nagyon nehéz nálam átlépni, de mindenféle viszonyban, és problematikusak számomra.
Valamit adsz magadból, valami olyat mutatsz, amit nem mindenkinek mutatnál? Vagy mit jelent az, hogy bizalom, és mit jelent az, hogy barátság ebben a... Tehát azt mondod, hogy könnyen kötsz ismeretségeket, és könnyen kezdtek el kommunikálni, de melyik az a pillanat, vagy melyik az a momentum, azt hiszem ez a jobb kérdés, melyik az a momentum, vagy mitől van ez a momentum, hogy ez átlép nálam barátságba?
Nálam mindig van ebben egy kis, nem tudom, misztikus, vagy megmagyarázhatatlan. Mondom, ugyanúgy, mint a szerelemnél. Tehát nagyon sok, mondom, barátkozom, beszélgetek. Nekem nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a tartó pillérek, hogy tudjunk mindenről beszélgetni, de tudjunk együtt pihenni is, el lehessen nagyon sok mindent mondani. Ne érezzek, vagy csak minimális értelemben versengést, rivalizálást, illetve irigységet. Legyenek hasonlóak nagyjából a körülményeink, tehát ne legyen a világa idegen. Tudjam, hogy nem ad ki a hátam mögött, vagy legalábbis ez nekem bennem egy biztos tudat biztonsága. Legyen. És nekem ez nagyon fontos, hogy legyen ezen felül vonzalom. Tehát, hogy én szeretek gyönyörködni a másik emberben, legyen férfi vagy nő, és ugyanez egy ilyen kis szerelemérzésnek nekem mindig kell lennie a barátságban. Tehát, hogy ez a fajta problémátlan együttlevés, mint ahogy egy macskával, vagy a napsütésben heverészni. Tehát, hogy ezeket az érzéseket át tudjam élni a másik mellett. Ha nincs ez a feszélyezés, vagy nincs az, hogy bármilyen szinten ő vagy én felé kérdéseket állítsak, és vizsgáztassam, stb. Tehát ez a biztonságérzés nekem nagyon fontos a barátságban.
Uh-huh. A regényben a főhősök nagyon szeretnek élni, és akkor életre szavaznak, amikor kiderül, hogy az egyik karakter az rákos.
Hát igen. Erre nagyon nehéz mit mondani, mert ez szerintem alapállapot. Tehát, hogy vagy egy típus kérdése, mert valaki a leggyönyörűbb körülmények között sem képes a boldogságát, vagy a jó érzelni. Más meg a legnagyobb borzalomban is ki az utolsó csepp mézet is megtalálja nekem. Mondjuk ebben nagyon tanulságos olvasmány Edith Eger könyve például a döntés. Tehát, hogy nagyon sokszor rajtunk is áll egy picit, hogy választunk, de szerintem ez nem ilyen egyértelmű. Tehát, hogy azért a személyiségünk, vagy az, hogy hogyan állunk a dolgokhoz, vagy mit építettünk magunkra, hogy hogyan tudjuk habzsolni az életet, az egy kicsit rajtunk is áll. Bennem alapvetően mindig volt, tehát kivéve a depressziós időszakokban, mert én azért enyhén bipoláris vagyok, megvan ez, hogy akkor a legrosszabb körülmények között is inkább azt teszem észre, ami nekem a jó, vagy kicsit létezik ez a csőlátás, és valószínűleg az ilyen emberekhez vonzódom én magam is. De egy viszonyban azért ugye mindig megvannak a szerepeink, tehát hogy tényleg legyen az barátság vagy szerelem, és hogyha a másik akkora bajban van, amikor az élete függ, akkor szerintem ez az életöröm hatványozódik, mert mint hogy a segítés vágya, vagy az, hogy valami pozitívat adjunk a másiknak, tartsuk benne a lelket, és ez nem tudatos talán, hanem öntudatlan.
Ne roncsd el, szólt rám Thomas. Csak mert félsz a haláltól. Megrántottam a vállam. A halálról amúgy Mónával sem beszélgettünk. arról persze igen, hogy mi a következő lépés, miben reménykedünk, mi a fontos, de ebben a halál, mint opció nem igen szerepelt. Akkor sem, amikor új gyógyszert kezdett kapni. A változatosság kedvéért a többi mellé. Hasba adták az injekciót 28 naponta. Hőhullámokat csinál, de hát azokat már jól ismerem, mondta. Este levél jött tőle. Az agykontrollt gyakorolnom kell, mert ma este olyan sötét gondolataim támadtak, mint ide Domján László. Hülye, rossz, régi reflexek csak, ugye? Általában mindig így van. Most már el kell fogadnom. Amitől félek, arról kiderül, hogy fele annyira sem szörnyű, csak én hergelem bele magam. Így lesz most is, bár a mai egy elég durva jel volt. Azt mondták benne a tévében, hogy volt valami Spéter Erzsébetes a mai beköszönésemben. Hát remélem, ez nem mellékhatás. Amúgy írtó izgalmas itt az élet. Barátnőnk, Tici, visszavont tőlem egy lájkot, és beírta, hogy azért, mert a Gyuri kommentje viccesebb volt. Kegyetlen az élet. De később jöttek még egyéb, keményebb mellékhatások. Hajnali 3-kor 39 fokos lázra, hidegrázásra ébredt, előző nap pokoli fejfájása volt, mintha influenzás lenne. Ezt megmondták előre, persze bólogatott, figyelmeztettek, hogy ez lehet így, vele járhat. Erős vagyok, ismételgette. De már nagyon unom ezt a fájdalmat. Amikor nem voltunk együtt, egyre több üzenetet írt. Kicsit megharagudtam rád, olvasom épp a tárcádat a magányról. Jó kis írás, csak éppen engem elfelejtettél megemlíteni. Én mindig ott vagyok melletted, nem tűnt fel? Hiányzol. Most tényleg ki vagyok. Könnyen elsírom magam, félek is a kontrolltól, meg nem is. Nagy erőpróba ez nekem. Nem szabad pánikolni, túl kell élni. Ennyi a titok. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Akkor vagyok jól, amikor elkapom azt az érzést, hogy kívülről nézem magam. A kis vízitündér megpihen, elfáradt a mellékhatásoktól. Meg is ijedtem megint, de szépen rendezek mindent. És akkor rám mosolyog majd a szerencse. Tartok tőle, mi lesz. De közben nem tartok semmitől. Hullámzott minden. Egyik nap, mintha jött volna kifelé a dermedtségből, amibe aztán ugyanolyan erővel zuhant vissza. Találkozott például a híres proffal, aki megígérte, hogy segít neki még egy kísérleti kezelésre bejutni. Végre én is hinni kezdek magamban megint, mondta. Próbálom túltenni magam azon, hogy nem tudok dolgozni a héten, de utána nekilátok. Kicsit ijesztő volt az utóbbi napokban, hogy olyan lusta lettem. Szeretek egy helyben ülni órákon át. Aztán elkezdett összegezni, visszatekinteni. Lenullázódott minden körülöttem november 13-án, mondta. Aznap Ausztráliában teljes napfogyatkozás volt, ezt valamiért megjegyeztem. Dolgozom, sportolok, aki nem tudja, min megyek keresztül, nem is veszi észre, csak megjegyzi, hogy milyen jó az új frizurám. Az benne a furcsa, az is, hogy közben rengeteg jó és szép dolog történik. Rengeteg mondani valóm lenne a világnak ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez már a vége volt, ha nem hittük is el. A sok össze-vissza hazugság, rossz adat, összecserélt lelet után, épp a kezelések letiltása előtt én már semmit nem tudtam. összességében jók az eredményeim, magyarázta. A csontom teljesen. Melkas, has, tök oké. A májamban még van valami, azt méricskélik holnap. Aztán két héttel később jött a teljes káosz. Ma szerintem kaptam egy idegösszeomlást, sóhajtott a telefonba. Annyira sokat bőgtem. Teljesen kikészültem.
A regényben van egy olyan momentum, hogy 3 évvel a Móna halála után. Miért Móna, miért hosszúval van, jut eszembe?
Nekem az úgy jobban tetszett, azban nem volt semmi.
Jó.
Tehát a nevekkel én azért elég szabadon szoktam bánni. Hogy... A Móna az nekem olyan, nem tudom, modoros volt. A Móna az úgy, az így tetszik.
Aha. 3 évvel a halála után azt gondolja a mesélő, hogy el kéne kezdeni összegyűjteni az emlékeket róla, hogy el ne vesszen. Hogy működik az emlékezetünk? Ugye vannak fotók, beszélsz a testképről, amik visszaadnak valamit abból a hangulatból, abból a helyzetből, amiben voltatok, újra lehet élni, de milyen emlékekre gondolsz, amiket így össze kell gyűjteni, akkor, amikor egy kapcsolat megszűnik?
Ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Én állandóan vizsgálom a felejtést, és próbálom tartósítani a dolgokat. Sokakkal szoktam erről beszélni, mert biztos vagyok benne. Nekem nem olyan rossz ilyen szempontból a memóriám, meg nagyon tudok őrizni akár tényleg csak illatokat, furcsa momentumokat, vagy olyan dolgokat, ami nagyon erős, akár karikaturisztikusan éppen felestik elénk. Tehát nekem van egyfajta érzékem ahhoz, hogy skiccekből összeállítsak egy személyiséget magam előtt, de azt vettem észre, főleg, hogy már elég sok mindenkit elvesztettem, hogy ezek azért halványulnak, vagy ha nem mozgósítjuk állandóan az emlékezetet, vagy ha nem írjuk le, akkor úgy szétfutnak, és a képek is csak lenyomatai, másolatai nem teljesen ugyanúgy mutatják. Nagyon fontos szerintem, hogy sokféleképpen gondoljunk a másik emberre. Ezzel a regénnyel én akartam egy kicsit modellezni is, hogy hogyan működik ez, ahogy gondolunk valakire. Ugye nyilván azt gondoljuk, hogy a barátság az nem egy szerelem, nem egy gyerek, nem egy családtag szintű dolog, de hogy mégiscsak azért a barátságaink formálnak minket a legjobban, és hogy hogyan gondolunk vissza rá, és azért találtam ki ezt a szerkezetet is, hogy ahogy egymásba folynak a történetek, tehát a sajátom és a másik, mert azért mindig magunkon keresztül nézünk a másikra, és a saját élményeinket kapcsoljuk hozzá, tehát csak magunkon keresztül tudunk kapcsolódni, és azokat tartjuk belőle fontosnak, amik a mi életünkkel érintkeztek. És ebben a könyvben is azok a történetek vannak, amiket mondjuk a másik adott nekem, én adtam neki, közösen éltünk meg, vagy róla jutott a mesélőnek eszébe. És nekem nagyon tetszett az egyik ilyen vélemény, amit pont az illusztrációk kapcsán, Koronczy Endre szélrajzai kapcsán jött, hogy olvasónak ezek a szélrajzok adtak kulcsot a szerkezet megértéséhez, hogy folyamatosan visszatérnek a gondolataink egy-egy momentumhoz, témához, körkörösen cirkálunk az emlékeink fölött, és tényleg valóban így van ez, legalábbis szerintem. És van egy-egy momentum, ami nem hagy nyugodni, van, amelyiknél jobban leragadunk, valamelyikről tovább libbenünk, és nekem nagyon nagy segítség volt, amikor elolvastam, de már majdnem a munkám végén a Simone de Beauvoir-nak az Elválaszthatatlanok című könyvét, és az is egy barátság elvesztéséről szól, motto van is kiemelve belőle a könyve, pont az, hogy alakját nem tudom visszahozni, tehát ez már csak irodalmi bűvészkedés, amit csinálok, írja Simone de Beauvoir, és én is ezt gondolom, mert nyilván már nem az élő alakot. Tehát a másik az gyakorlatilag tényleg megidézhetetlen, csak a saját képünket tudjuk felhozni. És a regényben, hogy hogyan idézzük meg a másikat, mit jelent a másik, mit kezdünk az elvesztéssel, a másik elvesztésével.
Néhány ironikus momentuma van ennek a regénynek, amikkel én nagyon jól szórakoztam. Az egyik ez a biókaják, és amikor elmentek ilyen minden héten egy ilyen biobüfébe, vagy nem tudom, étterembe, és ott az ott lévőknek a bióhoz való hozzáállását írod meg. Ezek nagyon ironikusak.
Hát én alapvetően egy ironikus természet vagyok, tehát hogy ez nem csoda, hogy tükröződik a szövegekben is, de még itt több ponton is szerintem élek az irónia eszközével, mert azért az ilyen betegségtörténetek szinte vonzák a másik oldalról, ugye a csodavárókat, a kuruzslókat.
Igen, gyászmunkásokat.
Igen, vagy pont a bioőrülteket, akik azt hiszik, hogy azért, mert mondjuk gyökeret rágcsálnak, akkor másnap meggyógyulnak, a reikitől várják, hogy az összes dolguktól megszabadítsa őket, szóval ezeket nem tudom nem távolsággal és humorral szemlélni.
Nagyon fájdalmas veszteség ért ezzel a barátság elvesztésével, tehát ezzel a halállal. Segíten neked az írás ebben, hogy fel tud ezeket dolgozni? Emléket akarsz állítani ennek a barátság?
Nem, még az, én ezzel a könyvvel nem ezt akar. Ez a regény nem a gyászmunkám része volt, és nem akartam még emléket se állítani, tehát hogy azért is írtam, hogy itt kitalált személyek a szereplők. Nyilván én nagyon sokat dolgozom magamból, tehát hogy volt egy hasonló barátságom, ami évekkel ezelőtt ugye véget ért a másik betegsége miatt, de ez a könyv már nem arról a lányról szól. Itt nem is csomó, nem is az ő története, nem is az én történetem. Tehát itt már tényleg mást vizsgáltam, tehát a barátság, az emlékezés természetét, a gyászt. Tehát, hogy ez már nem egy gyászmunka.
Nem a saját állam. Gyászmunkát, hanem általában. Tehát, hogy ez
igen,
egy megemelt.
Erről. Aha. Igen. Tehát, hogy ez már bőven túl van a személyesen, és nagyon többen megkerestek, akik tudtak az én személyes élményemről, és mondták, hogy de hát ez nem is így volt, nem is így. Oké. De hát én szívesen elmondom, hogy az én életemben mi hogy volt, de ez egy regény. Itt már, tehát hogy itt a figurák se azok, az elbeszélő sem azonosítható velem, nincs is megnevezve, ugye nincs neve az elbeszélőnek.
Igen.
Igen. Tehát hogy itt ez már egy teljesen más kérdés. Amikor én személyesen foglalkoztam mondjuk a barátnőm, aki meghalt elvesztésével, az 2015-ös Élcímű verses kötetem volt, amikor konkrétan a gyászmunka részeként még terápiába is, és hipnoterápiába is dolgoztam ezzel, és ebből versek születtek, az a könyv az annak a lánynak is lett ajánlva. Ez egy teljesen más típusú munka szerintem, és szerintem máshogy néz a veszteségre. Tehát nem az a tétje, hogy én valakinek az alakját pontosan felrajzoljam úgy, ahogy volt, mert ebből aztán az én régi barátnőmet meg szerintem engem is nem lehet megismerni.
Parafiát Orsolyával beszélgettünk, egymás könyve, amikor összegyűrtük az Eget című regényéről, amit a Szkolár kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy minek nevezi a mesélő ezt a barátságot. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötés műsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera a műsora.